A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, ezúttal Csíkkarc falváról, a Székelyföldi Jégkorong Akadémia sportbázisáról. A román jégkorong válogatott bronzéremmel tért haza Kínából, a Divízió 1B világbajnokságról így nem sikerült a visszajutása a Divízió 1A-ba, de a nagyrészt székelyföldi játékosokból álló válogatottban folytatódik a munka. Hasonlóképpen a Székelyföldi Jégkorong Akadémián is, ahol az utánpótlás képzés zajlik. Mai meghívottam a Román Jégkorong Szövetség elnöke, egyben a Székelyföldi Jégkorong Akadémia menedzsere, Nagy Attila. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Tegnap értek haza Kínából, a Divízió 1B világbajnokságról bronzérmet szereztek. Hogyan értékeli a világbajnokságot, elnök úr?
Természetesen nem vagyunk elégedettek, hiszen a célkitűzésünk az volt, hogy szerezzük meg az aranyérmet is, jussunk vissza a Divízió 1A-ba. Azt láttam, hogy közel is voltunk hozzá, hiszen az észtek elleni mérkőzésen az utolsó percekben egy-egyes állásnál meg is voltak a lehetőségeink, hogy megszerezzük a győztes találatot, és azzal a győzelemmel fel is jutottunk volna. Apró részletek döntöttek, viszont ami fontos volt számunkra a célkitűzés mellett, az is volt, hogy nézzük meg, hogy hogy áll a romániai jégkorong válogatott szinten, mert ebben a divízióban tudtuk, hogy kb. Milyen erősségű csapatok vannak, de nem sokat játszottuk ellenük, és átalakulásban az egész nemzetközi jégkorong világbajnoksági rendszerének a szervezése, és akarjuk látni, hogy annak arányában, hogy mi hol vagyunk pozicionálódva, milyen stratégiát kell kitalálni, hogy egyre jobbak legyünk, és próbáljuk meg ezt a világszinten a 20 és a 25. hely közötti pozíciót megtartani, vagy akár fennebb is lépni, hiszen ahhoz az infrastruktúrához, amink van, vagy attól az infrastruktúrától és gyereklétszámtól, amink van, például nem igazán lehet sokkal többet elvárni, mert nem lenne reális az elvárás. Bocsánat. Azt láttam, hogy a mi játékszintünk ritmusban alacsonyabb, például az ázsiaiakkal szemben. Ismertük Koreát, ismertük Japánt, Kínát csak részben, de most megbizonyosodtunk, hogy ott is vagyunk maradva, és azt is láttam, hogy olyan válogatottak, ahonnan a játékosok komolyabb szintű bajnokságban játszanak, gondolok itt az ész válogatottra például, ott is játékritmusban fölöttünk vannak. Ez egy komoly jel számunkra, és ezen kell majd gondolkozni, dolgozni, és olyan stratégiát kialakítani, hogy minél közelebb kerüljünk, sőt kerüljük el ezeket a nemzeteket, tudjuk megverni. Többféle módszer is van, amit mindegyikkel kell folyamatosan foglalkozni. Az egyik a fiatal játékosoknak olyan bajnokságokban lehetőséget találni, és támogatni őket akár ösztöndíjjal, akár egyéb megoldásokkal is, hogy ott tudjanak versenyezni, és amikor majd visszajönnek a válogatottba, akkor tudjanak magasabb tempóba jégkorongozni. A másik az a válogatottaknak a felkészülése, felnőtt válogatottra gondolok, a felkészülése, hiszen valamilyen szinten a román bajnokság mindig alá volt rendelve az Erste Ligának, és amikor túl kinyúlt az Erste Liga, úgy, hogy történt az idén is, akkor alig néhány nap maradt a végén a világbajnokság előtt felkészülni, és akár egy-két mérkőzést játszani. Ez érződött a csapaton, hiszen, hogyha nézzük csak a Dél-Korea elleni meccset, utolsó mérkőzésre érkeztünk meg, és akkor jégkorongoztunk úgy, ahogy igazából az első percre kellett volna. Sajnos ezt másképp nem tudtuk megoldani, hiszen két csapat volt Romániából, aki játszotta az Erste Liga döntőt, és a játékosainknak mondjam azt, hogy 70-80% ebben a két csapatban volt aktív. Tehát ezek minden olyan helyzetek, problémák, amikkel foglalkozni kell. És a harmadik, ami szintén nagyon fontos, hogy az Erste Ligának a szintje elég erős ahhoz, hogy a divízió egyjával tudjunk égkorongozni. Most nem volt egy nagyon-nagyon mély elemzésünk, de elkezdtük elemezni már az East meccs után a helyzetünket, az edzőkkel többször beszélgettünk, játékosokkal is, megnéztük a számokat is. Az történik, hogy valószínű valóta a divízió 1A vége és a divízió 1B eleje ezen a szinten vannak az Erste Ligában égkorongozó sportolók, ritmusban gondolkodok, vagy ritmusra utalok, és ezen kötelező módon utalni kell. Még van egy fontos szempont, a válogatottnak az átlag életkora közel 30 év, ezen határozottan módosítani kell, hiszen ha nézem az ázsiai csapatokat, ilyen átlag 23-24 éves játékosokkal vannak, az észteknek is egy nagyon fiatal válogatottjuk van, ismerjük a litvánokat, és ők is nagyon fiatal játékosokkal versenyeznek, úgyhogy ebben az irányban is kell nekünk módosítani és újra tervezni.
Hogy áll a jégkorong utánpótlás képzés ma Romániában? Hogy látja? Mondjuk Karszfalváról majd beszélünk külön a Székelyföldi Jégkorong Akadémiáról, de Románia többi klubjánál.
Tehát gyakorlatilag a székelyföldi rendszer, és itt nem csak Karcvarról beszélünk, hanem itt most 9 központról tárgyalunk, a 8 akadémia központ plusz Gyergyóról. Ott folyik a munka, 10 évvel ezelőtt kezdődött egy újraépítési folyamat, és az folyik, és hál' Istennek elég szép számban vannak gyerekek. Sajnos az ország többi részén nem annyira, viszont amit tapasztaltam az elmúlt néhány évben, Brassóban és Bukarestben is látva azt, hogy Székelyföldön milyen formában fejlődik a jégkorong, elkezdtek mozgolódni. Jon Ciriák is több alkalommal ugye kihangsúlyozta, hogy a gyerekutánpótlásba gondolkodik, és a jégpályát épített, még kettőt szeretné építeni, jövő héten is fogok vele találkozni, beszélni ebben a témában. És ugye támogatja anyagilag a nem székelyföldi központokat is, hogy erősítsenek a szakmai munkán, toborozzanak több gyereket, ami összességében egy jó jel, mert ez jót fog tenni mindenki számára.
Elképzelhető az, hogy támogatás kiterjed majd a Székelyföldi Jégkorong Akadémiára is, Ciriák úr részéről?
Nem hallottam még ilyen mondatot a szájából, mert nem is gondolom, hogy ez meg fog történni, de soha nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő. Mindenféleképpen az, hogyha már gondolkoznak és utánpótlásnak építenek infrastruktúrát, meg edzőket képeznek, ez egy plusz. Hiszen beszéltünk itt a székelyföldi rendszernek a fejlesztéséről, az egyik része a versenyeztetése, ami a nagy kihívás. És ez, mivel nem volt elég erős a Románia bajnokság, folyamatosan kellett menni Magyarországra, vagy más nemzetközi tornákra. Rengeteg energia, rengeteg pénz, rengeteg idő, rengeteg hiányzás az iskolából, és eljuthatunk olyan szintre, amit néha megtapasztalunk a napjainkban is, hogy a gyerekek kiégnek, és nem fejlesztünk egy ponton, hanem inkább visszahúzzuk őket. Tehát nagyon fontos lenne számunkra, hogy határon belül is olyan versenyeztetés legyen, amely tudja segíteni a gyerekeket a fejlődésben.
Igen, hát azt látjuk, hogy élt már meg szebb napokat a román sport, ugye a labdarúgás, mint a jégkorong, ne beszéljünk a tornáról, vagy a kézilabdáról. Létezik ma a román állami sport támogatás, hogy látja? Hiszen enélkül nem igazán várhatóak komoly eredmények, úgy gondolom.
Tehát én belelátok valamilyen szinten a Romániában elküldött pénzekbe, olyan szinten, hogy a sport utánpótlásban mennyi pénz folyik be. Azt gondolom, ez nem kevés pénz, az viszont nagy kérdés, vagy jó kérdés, hogy mennyire van optimálisan elküldve, vagy a rendszereknek a frissítése mennyire történt meg, hiszen még mindig ott vagyunk, hogy a 60-70-es évvel kitalált sportiskolás rendszer az egyik legerősebb fejlesztési rendszer az utánpótlás sportnak. Idejét múlt, tehát szerintem azokon a rendszerekkel is kellene frissíteni. Megjelentek a magánakadémiák, ugye több szülő megpróbálja azon a vonalon fejleszteni a gyerekét, hogy ezek nem kerülnek általában kevés pénzben, vannak kivételek, ugye, ahogy működik a Jégkorong Akadémia, hiszen itt minimális költségekkel jár ez a fejlesztési folyamat, De mindenféleképpen azt gondolom, hogy nagyon át kellene gondolni, és egy új alap akar helyezni az egész utánpótlás képzés, mert el vagyunk maradva a világtól teljes egészében.
Igen, beszéltünk már arról, hogy a Jégkorong Akadémián, itt Székelyföldi Jégkorong Akadémián meg kell, hogy történjen ez a bizonyos szemléletváltás, ezen dolgoznak most már évek óta, és itt a mellettünk levő teremben éppen dr. Lénárt Ágota, sportpszichológus tart felkészítőt, továbbképzőt az edzők számára. Hogy látja, jó úton haladnak ezen a téren?
Amikor néhány évvel ezelőtt elkezdtük ezt az egész folyamatot, és mondtuk, hogy milyen szemléleti változtatásokba gondolkozunk, furcsán néztek ránk, mert ugye megvoltak a bejáratott jó egyszerű rendszerek, az igazi nagy nevek, akik tudják ezt a szakmát, és ők tudják, hogy hogy kell ezt szervezni, oktatni. Mi viszont mindig abban gondolkodtunk, hogy olyan rendszer kell felépíteni, amelyik közép-hosszú távon meg tud állni a lábán. És nem csak az anyagi forrásokra gondolok, hanem teljes egészében. Tehát a gyerekeknek a betoborzásától egészen a bentartásaig. Hiszen sok sportágban megtörténik, hogy a kiskorban becsalogatják a gyerekeket, és ott vannak, vagy sportolgatnak, de adott ponton elmennek, és mindig megkeressük ennek az okát, hogy akkor szerelmes lett a gyerek, vagy kell menjen iskolába, vagy mindig vannak okok. De a legfontosabb részéről nagyon keveset beszéltek, mi elkezdtünk erről évek óta tárgyalni, és sokat hangoztattuk, és folytatjuk is ezt a képzést, és a legfontosabb része az, hogy a gyerek azt a sportágat, ahol van, azt szeresse meg annyira, hogy ne szálljon ki belőle, vagy ha kiszáll is, csak nagyon, tehát nagyon meghatározott ok kell legyen. És én abban hiszek, hogy egy sportág akkor tud erős lenni, és akkor tud jól fejlődni, hogyha az ott működő oktatás az gyerekközeli, tehát ki tud alakulni a edző, a sportrendszer és a családok között az a jó kapcsolat, ami a gyerekedben tartja. Ezeket a folyamatokat indítottuk el, most is ezen dolgozunk. Ágottal köszönjük szépen újra, hogy itt van neki, több éve jár már ide hozzánk, foglalkozik az edzőkkel, foglalkozik a szülőkkel, foglalkozik külön sportolókkal. Tehát azzal a tapasztalattal, amit ő nekünk ide elhoz, mi rengeteget tudunk kezdeni tanulni, és segít nekünk ebben az újraépítési folyamatban. Tehát ha csak mondok számot, 2026-ban vagyunk, 2016-ban Székelyföldön 350 gyerek így korongozott, mert ez a szám meghaladja 1400-at. Az a célunk, hogy ez a szám tovább nőjön, és minél többen benne is maradjanak. Hiszen tudjuk, hogy nem lesznek élő sportolók, ezt ismerjük a számokat, csak nagyon kevesen belőlük. Viszont ha erős a rendszer és szereti ezt a mozgalmat minél több ember, akkor biztosítva van a jövő, hogy majd vissza fogja hozni a gyerekét, majd itt fog maradni az a személy támogatóként, edzőként, rólbásként, masszőrként, teljesen mindegy, hogy milyen szakákban, de a sport környékén fog élni. És ez a jövőt, a biztonságot ez jelenti.
Most mennyire tud gyors lenni ez a folyamat, ez a szakítás a régi beidegződésekkel, hiszen azt tapasztaljuk fiatal edzőknél is, relatív fiatal edzőknél, hogy azt ők már eredményként élik meg, hogy hát amikor ők ezelőtt még 10-15-20 évvel fociztak, jégkorongoztak, sportoltak, szóval akkor még bizony meg is verték őket időnként az edzők. Ahhoz képest most visszafogottabbak az edzők. Szóval milyen gyorsan tud ez a mentalitás, ez a motivációs hozzáállás elterjedni a jégkorongban, de más sportokban is, hiszen máshol is vannak ezzel gondok.
Hát ez ugye nem csak egyik oldalról kell megtörténjen, tehát ez egy kulturális helyzet nálunk. Családkultúrára beszélünk, amíg a nevelési formák családokon belül is sokszor úgy történnek, hogy a gyerek fenyítve, verve van otthon, addig azt hozza magával. Az edzők oldalából ezek a fejlesztési folyamatok, ahogy elkezdődtek, mondjam azt, hogy gyorsan elindult egy folyamat, de ez nem egy percről a másra fog megtörténni, sőt, én azt gondolom évtizedek amíg eljöttünk odáig, viszont én büszkén tudom elmondani, hogy a Székelyföldi Jégkorong Akadémiában elég szép eredményeket értünk el. Eljutottunk odáig, hogy kollégáink jó része megértette, hogy nem fenyítéssel, hanem kapcsolódással kell a gyerekkel bánni, és meggyőzni, és következetes döntésekkel meggyőzni a gyereket, hogy jó az, amit ő csinál, és akkor, hogyha téved, ez nem egy világra szóló probléma, és nem lesz ebből egy tragédia, hanem abból a tévedésből meg kell tanulni a lényeget, fel kell építeni a következő lépést, és úgy fejlődni. A mi kultúránk ugye nem erről híres, hogy a tévedést azt csak úgy elfogadják, mert ugye sokszor hallottuk, hogy ha valaki téved, az rossz. Hát az nincs olyan terület az életben, ahol nem tévedünk. Napi rendszerességgel tévedek én is. Viszont hogyha ennek a kultúrát be tudjuk vezetni, hogy ebből építkezni lehet, és kell is, fel kell válni azt, hogyha valaki téved, és tanulva tovább erősödik, akkor mindenféleképpen gyorsabbak lesznek ezek az átalakulási folyamatok.
Mikor következhet be az a bizonyos kiégés a sportolóknál, hiszen van egy olyan életszakasz a sportolók életében, amikor hát azt mondják, hogy elég. Ezen hogyan tudják átbillenteni? Gondolom, hogy pszichológusok segítségével.
Igen, rengeteg téma van, és rengeteg témát boncolgatunk ezzel kapcsolatosan. Szerintem a legveszélyesebb periódus az a kamaszkor, hogy akkor egy olyan átalakuláson mennek át a fiatalok, nem csak a sportolók, ami nem mindig a kemény munkát támogatja, vagy nem szereti a kamasz, amikor nagyon sokat kell edzeni, dolgozni, figyelni minden egyes részletre, és ez a lényege ezeknek a fejlesztési programoknak, hogy kapjuk meg a módszert a sport fejlesztésen keresztül, ami által őket meggyőzzük, hogy jöjjenek sportra. Most már nehéz, de fog jönni az eredménye, és a későbbiekben ebből fognak élni. Hát én egy nagyon klasszikus példát tudok mondani, annak idején kézilabdás, híres kézilabdás Görbic Anita is ilyen, ha jól emlékszem, 16-17 évesen hónapok kikönyörögtek, hogy ne adja abba a kézlabdát, mert egy szép karriert építhet belőle, és nem akart. Aztán sok év keresztül világ legjobb játékosa volt, tehát hasonló a helyzet. Itt is mi a Jégkorong Akadémián rengeteget foglalkozunk ezzel a témával. Nem egyszerű az élet, csak mondjak el egy példát. Minden gyerek azért általában úgy érkezik meg az elit képzésbe 15-16 évesen, hogy otthon külön szobája van. Van egy életritmusa, van egy életmódja, rutinok, és akkor megérkezik ide, elit képzés, reggel 6-tól este 10-ig beosztott program, 4-en vannak egy szobában, tanulni kell, minden egyes részletre úgy odafigyelni, ahogy megköveteli a társaság, és ezt nem kezeli mindenki könnyen, viszont nagyon kicsi a lemorzsolódás, tehát én ennek nagyon örülök, és aminek még jobban örülök, hogy 3 év után megjelentek azok a sportolók is, akik a tanulással is elég jól elboldogulnak. Hoznék most egy konkrét példát, a tavalyi U16-as csapatunkból, amelyik a magyar bajnokságban ezüstérmes lett. 7 olyan srác van, aki a csíkszeri legerősebb középiskolában tanul, és nagyon jó tanulmányi eredményekkel. Tehát amikor megérkezünk ide, hogy valakinek van ide tanulni, és oda tud figyelni a mindennapi rutinjaira is, imád sportolni, és ez nem akkora teher, akkor az a fejlesztési program sikeres. Én bízom benne, hogy ez nem csak egy év volt, hanem folyamatosan ez fog történni. Nem biztos, hogy mindig ezek a legjobb eredmények fognak jönni korunkban, de hogyha jó embereket tudunk, és jó karaktereket tudunk bevonzani az elitképzésbe, akkor az mindenféleképpen közép-hosszú távon nagyon-nagyon kifizetődő lesz.
Mennyire fontos az érzelmi, mentális stabilitása a sportban, amely azt hiszem, hogy komoly kihívás elé helyezi úgy a fiatalokat, mint az edzőket, a felkészítőket?
Most nem akarok túlzásokba esni, de lehet, hogy egy adott ponton fontosabb a fizikálisnál, hiszen hogyha lélekben és fejben rendben van egy sportoló, akkor tud edzeni, és utána tud teljesíteni. Sajnos az előbb is beszéltünk erről évtizedeken keresztül, hogy talán soha nem foglalkoztak ezzel eleget. Ezt a folyamatot elindítottuk, és azt látjuk, hogy még többet kell, mert annak idején, mikor Miklós Csongi sportpszichológus barátunkat felhívtam, csak annyit tudtam elmondani, hogy gyere Csongi, találjunk ki valamit, segítség, mert én csak azt látom, hogy jól játszunk egy mérkőzésen, és ott vagyunk, vezetünk, és utolsó 2-3 percben valami miatt elveszítjük. Mi a megoldás? Ebből a gondolatmenetből indultunk ki, aztán azt hittük, hogy könnyebb lesz, mert akkor ott a gyerekekkel foglalkozunk, és akkor átsegítjük őket a nehézségeken, és fognak jobban tudni teljesíteni, de aztán rájöttünk, itt sokkal mélyebb problémák vannak, és többet kell foglalkozni más formában, és arra is rájöttünk, hogy nem elég ez csak, mit tudom, 13-14-15 éves korban elkezdeni, hanem már egészen kiskortól kell csoportos foglalkozásokat szervezni a sportolók számára, aminek egy adott ponton csak az a lényege, hogy tisztelik egymást, mik a szabályok egy csapaton belül, mik a szerepkörük, és hogy kell egymást elfogadjuk, és hogy kell együttműködjünk azért, hogy tudjunk sikeresebbek lenni. Nem feltétlenül csak a jégen történő vagy a pályán történő eredményre gondolok, hanem maga egy csoport, hogy tud jól közreműködni ahhoz, hogy sikeresebb legyen.
Mennyire fontos, erről is beszéltünk már is Miklós Csongor barátunkkal is, hiszen elég gyakori meghívottja ennek a műsornak is, hogy a szülők mennyire kell, vagy hogyan támogassák a szülők a gyerekeket, hiszen legtöbb esetben is ezt sajnos látjuk, hogy a szülők furcsán képzelik el a gyereknek a nevelését, vagy a sportra való ránevelését, hiszen legtöbbjükben, vagy vannak olyanok, ugye, akik saját sikertelenségüket próbálják a gyerek által helyrehozni fiatalkorban, ugye, aki sportolt és nem jött össze neki, akkor most minden áron sportolót akar nevelni a gyerekből. Van, aki nem támogatja. Szóval a szülők, azt hiszem, hogy ők egy nagyon furcsa kategória, és ez az edzőknek, klubvezetésnek is sokszor nehézséget okoz, hogy hogyan neveljük a szülőket, hiszen a gyerek ő még formálható, nevelhető, de a szülő az már nem annyira.
Nagyon furcsa helyzetben vagyok, hiszen ugye sportvezetőként ülök itt most az interjúban, de sportszülő is vagyok, hiszen 3 gyerekem van, mind a 3 sportol, és 2 közülük jégkorongozik. Úgy is szoktam fogalmazni, hogy a mi gyerekeink, a nagycsalád gyerekek, szegények jégkorongra vannak ítélve, mert nem tudnak egyebet látni, hallani, csak azt, ahogy én reggeltől estig és estitől reggelig a jégkoronggal foglalkozok, nézem, beszélek róla, szervezem. Azt tapasztalom, hogy van előrelépés a szülők részéről is, tehát már az elmúlt 5 évben is láttam komoly előrelépéseket. Igen, vannak olyan szülők, akik határozottan úgy gondolják, hogy csak akkor érdemes sportolni a gyereknek, hogyha mindent beleadunk, és a legtöbb edzésre elvegyünk, és a legtöbb képzésre elviszük a gyereket, mert hogyha már csinálunk, akkor azt rendesen kell csinálni, és ha nem lesz sportoló belőle, akkor mi lesz? Akkor semmi értelme foglalkozni vele. Meg kell érteni elsősorban a szülőknek, hogy bizonyos korig, és itt meghatároznám én ezt a kort, ilyen 14-15 éves korig, ennek tömegsport jellege van. És a tömegsportnak elsősorban az a lényege, hogy egészséges környezetben, szervezett formában, mozgáskultúrát tanuljon egy gyerek. És hogyha van képessége és akarata hozzá, akkor igen, lehet tovább gondolkodni e-sportban, mert egyszerű számokat mondok. Egy e-sportolónak évente 1300 órát kell edzeni ahhoz, hogy jó eredményeket érjen el. Nem kell sokat gondolkodni, ezt, hogyha az egy hónapos szünetet, amit kötelez egy évben megadni a gyereknek, akkor ez napi 3 óra. Természetesen ebben benne van az egész folyamat, tehát a bemelegítéstől, a levezetésig is az edzésmunka, de ezt ennyit bele kell rakni munkából ahhoz, hogy közel legyél, tehát legyen esélyed sikeresnek lenni. Na most sokszor azzal találkozunk, hogy ezt a mindennapi edzés, mindennapi nyomást kiskorban a családok inkább beleviszik, mint későbbiekben. Tehát 6-7 éves gyereket rángatnak minden áldott nap edzésre, és még többet, mert ne a szomszédba a pislikem ennyit fejlődött, és te annyit nem fejlődtél, és akkor nem jó ez az edző, menjünk egy másik csapathoz, mert biztos jobb az edző. Inkább ilyenkor fektetnek több energiát, mint a későbbiekben, amikor tényleg meg kellene, mit tudom, 7.-8. osztály után meg kellene nyomni a gyereket, és akkor most kell dolgozni.
Erre mi a magyarázat? Belefáradnak a szülők?
A szülők is belefáradnak, meg aztán egy hirtelen rájönnek, hogy nem is biztos, hogy akkor ez a sport annyi sikert és annyi sikerélményt tud hozni, mint ahogy ők beleképzelték, és akkor hirtelen a tanulás lesz fontosabb. Sokszor próbáljuk ezt elmagyarázni, hogy a tanulás az nincs hátrányban a sportolás mellett, hogyha egy gyerek jól be tudja osztani a programját, és akarja csinálni mind a kettőt, akkor egyáltalán nem szárja ki az egyik a másikat. Persze azt is el kell fogadni, hogy egy e-sportoló gyerek nem fog tudni, nem tudom, szintízeset teljesíteni, hogyha ebben a fogalmazásban így el tudom mondani, hanem lehet, hogy csak egy 8-59-es vagy 9-es tanuló lesz, de ez egyáltalán nem probléma, mert annyival többet kap a sporttól, hogy sokkal, sokkal sikeresebb tud lenni a későbbiekben az ott szerzett tapasztalatok által.
Ki dönti el azt, hogy van-e képessége a gyereknek? Arról beszélt, hogy hát fontos meglátni a képességeket. Ki dönti ezt el? Ez a kérdés. Mindig a szülő vagy az edző?
Mindig megmosolygom ezt a kérdést, mert több sportágban hallottam ilyen híres edzőkről, és találkoztam is többel, akik mondják már így, hogy olyan szemem van a tehetségre, hogy ez nálam jobban nem tudja senki. Ehhez nem kell borzasztóan egy szem, egy tehetséges gyereket meglátni, hogyha elmegyünk egy iskolai foci meccsre, és bedobnak egy labdát 20 gyerek közé, és kergetik, egyből kiderül, hogy kik a legügyesebbek, mert látszik. Igazából a tehetség az csak egy része a sportolásnak. Hogyha is sportról beszélgetünk, akkor inkább azt kell tudni megtalálni, kitalálni, meglátni a gyerekben és segíteni a fejlődésében, hogy ki akar sok munkát végezni. Mert számtalan eset van arra, hogy a tehetségesebb gyerek a tehetsége által halad, és adott ponton olyan gyerek, akinek nincsenek olyan képességei, de több munkával utolér és el is kerül, és sikeresebb is lesz a sportban, mert jobban akarja. Nem megy neki olyan könnyen, megdolgozik érte, és amikor megdolgozott, keményen érte, onnantól jobban akarja továbbvinni ezt a folyamatot. Igazából a tehetségnek a meglátása is, hogy a gyerek képes egy sportágra, ez egy közös döntés kell legyen a sportág és a család között. Természetesen megint visszatérek, ha van egy tehetséges gyerek, akkor egy labdajátékokra, akkor az egyértelműen jó lesz a focizás közben is, kézlabdázás közben is. Lehet, hogy kosárlabdával nem annyira magas, de ott is ügyes, és akkor mindenki meg szeretne magának kaparintani a legügyesebb gyereket. Én azt látom, hogy ha több sportágat kipróbál egy gyerek, és valahol jól érzi magát, és meghelyezkedik, akkor az ideális állapot, hogy azon menjen tovább.
Kipróbál, mikor? Mikortól kezdődik a profi sport? Hiszen azt látjuk, hogy egyre fiatalabb korban kezdik a gyerekeket hordani focira, hokira. Még focira talán elmegy, de hoki sokszor ugye nem nézzük, hogy a gyerek viszi azt a felszerelést, vagy a felszerelés tartja egyben a gyereket. Mi az az optimális életkor, amikor már lehet barátkozgatni a sporttal? Aztán az más kérdés, hogy vannak ugye olyan klubok, amelyek már versenyeztetni szeretik a gyerekeket, akár 5-6 évesen is.
A legszívesebben a jégkorongról beszélek, ismerem a többi sportágat is, de a jégkorongról beszélnék, hogy 2-3 éves kortól a gyerek már elkezdett korcsolyázni, és van, aki viszonylag hamar meg is tanul előügyesen korcsolyázni. A versenyeztetési formája jégkorongnak másképp van kitalálva, pontosan azért, hogy ez az eredménykényszer, ami gyakorlatilag sokszor kinyírja a rendszert, hogyha így fogalmazhatok. Mert ma nagyon gyorsan szeretnénk a nagyon szép eredményeket látni a gyerekeinkben, az ki van nyújtva U13-ig. Tehát jégkorongban U13 éves kortól kezdődik az eredményszámolás. Addig a versenyszert is úgy történik, hogy mindenki a saját szintjén ugyanannyi számú mérkőzést és ugyanannyi játékidőt kellene kapjon. Kisebb nagy eltéréseket természetesen, mert mindig vannak elcsúszások, hibák vagy kihasznált helyzetek, de ez a szépsége is a lényege, hogy ne a táblára felírt eredmény legyen a lényeg, hanem az, hogy a gyerek kapja meg a megfelelő játékidőt a saját szintjén. Az sem jó, hogyha egy gyerek, amikor még gyengébb képességgel rendelkezik, sokkal jobb csapatok ellen játszom, mert nem a fejlődés útja, nem, sőt, még rosszabbat tehetünk. Inkább azokat a kielezett mérkőzéseket kell keresni, ahol minden egyes alkalommal, minden egyes mérkőzésen, minden percben a gyerek kihívásokra talál, és ezáltal tud fejlődni.
Igen, az alközpontok hozzák az eredményeket, nem az eredményeket, az edzés eredményekre gondolok, nem versenyeredményekre, hogy látják.
Természetesen. Tehát, hogyha most megnézzük mondjam azt, az U11-es, az U9-es bajnokságot, ott ilyen három értékcsoportba játszanak a gyerekek, 1A, 2A és 3A, így neveztük el, és azt látom, hogy ha nevezhetem így a kisebb központokból jövő gyerekek is egyre erősebbek és kiegyensúlyozott mérkőzéseket játszanak a nagyobb központ gyerekeivel, de hogyha beszéltünk az előbb az U16-os csapatunk idei magyar bajnokságban elért ezüstérméről, ott is már látjuk, hogy van két vásárhelyi, van Sepsiszentgyörgyi, van Csíkszeredai, van Felcsíki, van Alcsíki gyerek, tehát minden központból is szegyűlnek a legjobbak, és ez egy jó jel számunkra, hogy a munka elég jól működik a kisebb központokban is, és ennek köszönhetően jönnek a tehetséges gyerekek felfele.
Az elmúlt években, évtizedben kialakult egy támogatási rendszer a Székelyföldi Jégkorong Akadémia irányába is. Ez hát konkrétan holnaptól valószínű, hogy másképp lesz. Hogyan látja a Székelyföldi Akadémia jövőjét 1-2-3-4-5 év múlva?
Amikor ez a támogatás elkezdődött 10 évvel ezelőtt, mi akkor is úgy gondolkodtunk, hogy nem tudjuk, hogy mennyi lesz, nem tudjuk, hogy meddig lesz, és nekünk az a célunk, hogy amit kapunk, azt a lehető leghatékonyabban és a legjobban költsük el. Legyen az infrastruktúra fejlesztés, legyen az edzőképzés, legyen az versenyeztetés, és azt gondolom, hogy ezt tudásunk és képességünkhez képest meg is tettük. Én azt látom, mindig egy évre legalább előre tervezünk, tehát a következő idényünk az biztonságban van, és úgy látom, hogy az elvégzett munkánk, meg az eredmények, amiket elértünk, azok bizonyították azt, hogy mi tényleg a sporttal foglalkoztunk, és én bízom benne, hogy a mindenkori magyar kormánynak is fontos lesz, hogy ezeket a tevékenységeket tovább támogassa, úgyhogy ezt le is nyilatkoztánk, hogy ott, ahol tiszta elszámolás van, és tisztán látható, hogy mi történik, ott számíthatunk tovább is a támogatásra, de ez per pillanat nem az én feladatom, hogy választadjak erre. Az biztos, hogy nem fog ez a mozgalom semmilyenféleképpen megállni, és ugye nagyon fontos tudni, hogy mi például 8 központban dolgozunk, és a központokban mindenhol megvoltak a partnereink, egy-egy sportegyesület. Tehát nem próbáltuk mindenkinek indulásból elmagyarázni, hogy nem lehet ez az egész rendszer egy személytől vagy egy támogatótól függő legyen. Tehát mindenkinek meg kell a saját forrásait is mozgatni, és hozzá kell tenni ahhoz, hogy az aktivitás menjen előre. Most, ha csak megemlítem a két legfrissebb központunkat, ahol a jégpályát építünk, hamarosan meg lesz az alcsiki jégpálya, ami jégpálya sátortető, és Szent Simonban és Gyimesekben is meg lesz a sátorpálya, ott is egy közös összefogás és anyagi hozzájárulással kell és fog is menni a munka előre.
A Román Jégkorong Szövetség elnöke, egyben a Székelyföldi Jégkorong Akadémia menedzsere, Nagy Attila, én köszönöm szépen, hogy itt volt és válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen a lehetőséget.